napon miről lesz szó, mit gondoltok? Mai napon is folytatjuk ezt a sorozatot, ami az Isten kedvence, ez a címe, most jön a hatodik rész. Ebben az évben, nem tudom, hogy az egész év erre, ezzel telik-e, az Úr tudja, én azt teszem, amit a szívemben érzek, látok, tapasztalok, és ti pedig ezt el kell, hogy viseljétek. Halleluja! Jó, az Úr is ma is fog hozzád szólni, Isten igéje. Kezdjük azzal, hogy Istennek van egy terve, egy teljes terve az életedre vonatkozólag, hogyan fogsz bemenni a nyugodalomba, hogyan fogsz a szövetségben benne maradni, hogyan fogsz részesülni a szövetség áldásából, és ezt a tervét a kegyelem által valósítja meg az életünkön, hit által, jó reménységgel. Gyertek velem az Efézusi levél második fejezetéhez, és ott nézzünk meg néhány igét vers indítóként, olvasom a 6-os versszaktól, 5-östől, bocsánat. 4-től olvasom. Jó szokásomhoz híven, sose azt olvasom, amit mondok. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, nagy szerelméből, dicsőség az Úrnak, minket, akik megvoltunk halva a vétek miatt, azaz, akkor még nem volt üdvösségünk, megelevedített együtt a Krisztussal. Kegyelemből megtartott bennünket, és együtt föltámasztott, és ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, a kegyelmének felséges gazdagságát a hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartatatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, azaz munkából, hogy senki ne tudjon kérkedni. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Nézzük a 4-es versszaktól. Gyors magyarázat. Istennek a gazdagsága azt jelenti, hogy az ő szeretetének gazdagsága, hogy kiáraszt egyfajta szeretet energiát az eklézsia felé. Ez az első dolog, ahogyan indít ez az egész összefüggés. Tehát Isten szeret bennünket, Isten szeret téged, nagy szerelemmel szeret bennünket. 5-ös verszak, akik meg voltunk halva, óriási. Tehát Isten előre szeretett bennünket. Fantasztikus az Úr. És ma arról szeretnék beszélni, hogy Isten egy adakozó Isten, és ezt az adakozását a szellemeden keresztül tudod átvenni. Persze fontos az értelmed, a racionális képességed, a logikai tudásod. Isten nem veszi el se a logikádat, se az értelmedet, se a józanságodat, sőt, ezeket felhasználja, de a belépési pontja Istennek, szeretetének, az a szíveden vagy a szellemeden keresztül van. Szív-szellem. Ez két része a személyiségednek. Ezt nem lehet annyira szétválasztani, de az a részed, amit újjá szült Isten, a szívedet, a szellemedet, azt a részt akarja megérinteni, és ott akarja a kaput megnyitni, hogy kapj Istenből, től. És Isten szeretete az nem egyenlő az ember szeretetével. Az Isten szeretete az egy természet fölötti erő arra, hogy át tudja adni mindazt, amiért meghalt a fiú. Át tudja mindazt adni, amiért megteremtette a földet. Át tudja mindazt adni, ami helyreállítja az életedet, a sorsodat. Egy tényező, egy olyan tényező, ami befolyásolja a sorsodat. Ez a szeretetet úgy hívjuk görögül, hogy agapé. Olyan szeretet, ami minden földi szereteten fölül van. És hogyha valaki ezt megérzi, átveszi, és átjárja ez az erő, a szeretet ereje, soha nem akar róla lemondani. Ez az az effektus, amit úgy nevezünk olyan tényezőnek, hogy a hazatalálás tényezője. Akkor találja meg az ember először, mikor azt érzi, hogy végre hazatalált az Atyához, az Istenhez. Megelevedett együtt Krisztussal, és kegyelemből megtartott. Tehát akkor, amikor te újjászülettél, és megelevedett a belső embered, a szellemed, akkor ez kegyelemből jött létre. Ez kegyelem által jött létre. Mikor jött be a kegyelem? Hol volt az a találkozási pont? Az a meccés pont? A kegyelem és a te életeddel kapcsolatban? Mikor újjászült? Mikor megmentett? Mikor kimentett a bűneidből? Megmosott az ő drága vérével? Amen. Tehát a kegyelem és a szíved, a szellemed meccés pontja az akkor történt, mikor újjászülettél. Rögtön Isten kegyelme rád szállt. Vagy beléd áradt, bárhogyan fogalmazok. Együtt föltámasztott, és a kegyelem munkája révén együtt lettél a Krisztussal föltámasztva, és együtt lettél a mennyekbe helyezve. Tehát a kegyelem egy, úgy szoktam mondani, pozíciót hozott létre, pozícionálta az életedet, és pozícionálta az eklézsiát is Istennek a kegyelme, amelyben benne van a megtartás, az üdvösség, a helyreállítás. És ez a mennyekbe helyezés Krisztus Jézusban, ez azért történt, hogy megmutassa a következő időkben. Tehát elérkezik, vagy eljött 2000 év óta benne vagyunk egy olyan időszakban, amelynek a célja a megmutatása, a manifestációja Istennek a tervének. És mi ez a terv? Nézzük meg a 7-es verszakban. Hogy megmutassa, azaz manifestálja, nyilvánvalóvá tegye azokban az időkben, amiben most élünk, a fiú halála, föltámadása óta, az ő kegyelmének fölséges gazdagságát. Mondom még egyszer. Kegyelmének fenséges gazdagsága. Nem csak gazdagsága a kegyelmének, hanem fenséges gazdagsága. Pál nagyon szereti jelezni, a jelzőket használ, túlon túl bemenjen az emberek szívébe, akik olvassák a levelét, hogy mi ez, amiről ő beszél. Ezt Isten a szelleme ihleti, hogy ne csak egyszerű szavakat használjon, vagy ne csak egy egyszerű tömör mondatokat, hanem hogy fejtse ki Isten azzal a változatossággal, azzal a játékossággal, azzal a végére mehetetlen gazdagságából, hogy mi az, hogy Isten kegyelmie elérkezik az emberek életére nézve. Ez, hogy megmutassa, ezt akarja láttatni Isten, dicsőség az Úrnak.
Amen.
Láttatni akarja ebbe a korszakba. Ez a korszak erről szól. A kegyelmének a megmutatása, nyilvánvalósága, felséges gazdagsága a kegyelmének hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Ebben a korszakban állsz, és ebből a korszakról beszélek. Mert kegyelemből megtartattatok hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Itt hozzáteszi, hogy ez ajándék. Ez ajándék. Ma többször fogok arról beszélni, nehezebb elfogadni az ajándékot Istentől, és könnyebb meg akarni szolgálni érte. Azt nem vettétek észre, hogy az egész Ó és Új Szövetségben a példázatok, a történetek arról szólnak, hogy Isten akart valamit adni, és némelyek pedig nem akarták elfogadni. Erről szól, nagyon egyszerűen. Az Új Szövetség miről szól? Arról, hogy előbb szeretett bennünket Isten a fián keresztül, és előbb küldte el, mielőtt mi még tudtuk volna ezt, vagy létrejöttünk volna. Maga az, hogy Isten szeret téged, az mindig előrébb való, mint hogy te szeretnéd őt. A kijelentéseknek is mindig ez a szellemi alapja. Az, hogy Isten először kijelent, és aztán pedig te behozod a kijelentést az életedbe. Nem te keresed a kijelentést, és valahol megtalálod, hanem Isten mindig lép egyet, és aztán pedig megérted a dolgokat. Mi a hit? A hit a nem látott dolgokról meggyőződés. A hit lát valamit. És ezt a látást kihozza be az ember életébe, mindig Isten. Ő a kezdeményező. Te pedig a véráldozaton, Jézus Krisztus engesztelő halálán keresztül jogos vagy arra, hogy elfogadd ezt. Isten lép egyet, mi pedig válaszként adunk. Ő akcióba jön, lendül, mi pedig reakciót hozunk létre. Amen. Mert kegyelemből tartatotok meg hit által. Ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Mondjuk együtt ajándék.
Ajándék.
Tehát ingyen. Ingyen van mindez, dicsőség az Úrnak. Ez a megtéréskor nagyon erőteljesen le kell, hogy tegye az Úr ezeket az alapokat. Nem cselekedetekből, azaz nem munkából. És 10-es verszak, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa. Alkotás, teremtetvén általa Krisztus Jézusban. Tehát Isten egy teremtést hoz létre, egy új alkotást az újjászületés után. Te egy alkotott és teremtett lény vagy Isten számára, és azt mondja itt Istennek az igéje, figyelj, jó cselekedetekre. Tehát Istennek az a terve, hogy a kegyelemből, mikor részesedsz, utána meglásd azt, hogy mit kell csinálnod. Nagyon jó, tetszik az apostolok cselekedetében, mikor Péter prédikálja az evangéliumot, és fölkiáltanak az atyám fiai, és azt kérdezik, hogy Péter, mit csináljunk? Mert a héber gondolkozás nem egyenlő az európai gondolkozással. Ugyanis a héberben például nagyon érdekes, hogy az igék, maga az ige szerkezetek, nyelvtanilag, azok vagy stabilak, vagy pedig egy ilyen rugalmas mozgásban vannak, és amikor például beszélnek az emberek, akkor úgy fejezik ki magukat, tudják azt, hogy az nem mindig stabil. Tehát benne van a nyelv szerkezetben az, hogyha valami történik, tehát akció van, az ige cselekménye, az létrehoz dolgokat, mozgásban rendít bizonyos erőket.
Amen.
Tehát ők tudják jól, hogy vannak különböző összefüggések, és azok mozgásba rendülnek. Na most, amikor Péter azt mondja, hogy mit cselekedjünk, ebben a zsidó mentalitásból gondolkozott, hogy oké, megkaptam a látást, és mit csináljak vele? Hogyan tudjam megragadni? Hogyan tudjam beépíteni az életemben? Ez a gyakorlati dolog. A filozófikus, a görög nyelv, és nagyon elvont. És nagyon intellektuális az európai gondolkozásmód. Azért nem tud Isten annyira nagy dinamizmussal működni ebben a kontinensen, ebben a ebben a régióban, mert nagyon intellektuálisak az európai emberek. Viszont a héber kultúra az cselekvő kultúra. Az egyértelmű, és szeret gyakorlati dolgokat csinálni. Tehát például nem azt fej, nem úgy beszélgetnek egymással az osztályosikban látod, hogy bizonyos ilyen szakzsargonnal, hanem a fejszét fejszének hívják, és nem mezőgazdasági eszköznek, vagy a szekeret azt nem gépjárműnek, vagy gépjárműnek látszó tárgynak, hanem szekérnek. Tehát egyértelmű a nyelv. És a gondolkozásmóduk is egyértelmű. Egyszerűbb. Nem komplikálják túl a dolgokat. Az európai gondolkozásmód sajnos túl komplikálja. Pál Athénben, mikor prédikált, nagyon nehezen tudott megtérés üzenetében győzelmet hozni, mert annyira filozófikus és bölcsnek gondolják magukat, hogy elveszítették az egyszerűséget, és elveszítették Isten bölcsességét. Sajnos. Na, menjünk tovább. Mert az ő alkotásai vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Igen, jól olvasod, Isten előre elkészítette. Most nézzük meg, hogy ezt a 10-es verset összességében. Először is. Isten megalkot Krisztus Jézusban. Utána elkészíti a jó cselekedeteket, hogy azokban járj. Harmadik. Tehát ahhoz, hogy te Krisztusban tudj működni, három dolgot kell a szellemedben, szívedben, érzelmeidben, lelkedben tudatosítani. Hogy ki vagy te Krisztusban, mire vagy elhívva, mire vagy megteremtve, ki vagy te Krisztusban, az újjá született szellemed mire képes, ki vagy te belül. A második, hogy mik azok a cselekedetek, amiket Isten készített, és a harmadik pedig, hogy minden előre el van készítve. Tehát az, hogy te keresztény lettél, az egy győzelem. Maga a te célod, az, hogy befúzd a pályára itt a földön, az előre el van készítve. Minden előre el van készítve. A szellem világban föl vagy ültetve a mennybe Krisztusban, még ez is megvan. Előre el van tervezve az atyánál, már előre, hogy te sikeres leszel, dicsőség az Úrnak. Tehát amikor imádkozol, tudd meg, hogy van három dolog, amit elmélkedned kell és kutatnod kell. Ki vagy te Krisztusban, tehát az ember fölépítése, belül mire van elhívva az életed, milyen hatalom, milyen Istentől jövő tulajdonságok birtokosa vagy. A második dolog, hogy mik azok a cselekedetek, mert Isten előre elkészítette, mi az Istennek tetsző áldozat, és mi az Istennek nem tetsző áldozat. És mi a harmadik, az, hogy megértsd azt, hogy előre el van készítve minden. Azaz, vannak dolgok az életedben, amik már létre vannak szólva. Ebbe csak be kell állnod, hit által. Maga a kereszt megváltása is létre van hozva. Amen. Tehát nem naponta a te problémáidra hal meg Jézus, jön le a mennyből, és van keresztre feszítve. Mindaz már 2000 év óta létezik. És itt elérkeztünk odáig, hogy hát föl kell fognod azt, hogy van múltidő, jelen idő és jövő idő a szellemvilágban olyan tekintetben, hogy vannak dolgok, amik már létrejöttek, azaz a múltban. Van jelen, ami van jelenben aktuális számodra, itt van már, csak hitben el kell venned, és vannak ígéretek, amik a jövőben fognak beteljesedni, de azok is már, egyébként lehet, hogy komplikált lesz, már készen vannak. Amen?
Amen.
Maga a szellemvilágban nincs idő, de nekünk van időnk olyan tekintetben, hogy vannak hit és a türelemnek a munkán révén bizonyos várt ígéretek. Ez a reménység által várjuk ezeket. Jó. Amen. Gyertek a zsidókhoz itt levél 4. fejezetéhez. Egyébként ez az összefoglaló, amiről beszéltem, ez végig fog menni ma a szolgálaton, tehát gerinc lesz, amiről most beszéltem, és hát akik hallgatják majd a interneten, azok is majd látják azt, hogy ma szeretnék bizonyos olyan elveket megosztani, amik kulcsfontosságuk lehetnek ahhoz, hogy át tud venni mindazt a kegyelmet, amit Isten ad. A kegyelem mögött mit értek? Isten célját, Isten pluszát, Isten kedveltségét, Istennek mindazt a jó téteményét, amit előre elkészített, hogy te itt a Földön befolyásolni tudjad a sorsodat. Amen. Zsidókhoz itt levél 4. Ez egy nehéz rész, de ez erről pár héttel ezelőtt már prédikáltam, de a szívemben úgy éreztem, hogy vegyem elő újra, és több bizonyságot kaptam erre, és újra kezdjem el ezt a veretes igét felolvasni, elmélkedni ezen, és aztán tovább menni. Óvakodjunk tehát, hogy mivel, ne arra ugyatok, de ahhoz szokásomhoz híven, sose azt olvasom, amit szeretnék, 3.17-től. Tehát fölötte zsidóklevél 3.17-től. Mert bár nekünk be van számozva, de amikor írták, ők nem számozták be. Tudjátok? Tehát ez nem volt beszámozva. Azt mondja, hogy kikre haragudott vala pedig meg 40 esztendeig? 40 esztendeig. Avagy nem azokra él, akik vétkeztek? Akiknek testei elhullottak a pusztába? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek? Látjuk, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Innen kezdődik a történet sűrű része. Két szót szeretnék rögtön kiemelni. Engedetlenség és hitetlenség. Ez két külön kifejezés. Az engedetlenség az azt jelenti, mikor valaki makacs, és tudatosan nem akar engedelmeskedni. Tehát az egy tudatos ellenállás. A hitetlenség az egy alsóbb, tehát a tekintélyképpen erőssége vonatkozásában egy gyengébb minősítés. A hitetlenségből még lehet hit. A engedetlenségből is lehet. Csak az egy már megkeményedett szívet tükröz, az engedetlenség, az egy konok makacs szívet. Viszont a hitetlenség az egy olyan állapot, amiben meg lehet újulni könnyen a hitetlenségből. Az engedetlenségből már nehéz, mert ott már rögzülnek dolgok, és megkeményedik az embernek a szíve. Ott nagyobb ütés kell az igével, hogy föl törje az ugart, Isten az ő beszédén keresztül. Tehát óvakodjunk 4:1, itt vagyunk már. Óvakodjunk tehát, hogy egyébként az eredetiben vigyázzunk, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, látod? Megvan. Megint az idő. Idő. Valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Amen. Ezzel kapcsolatban rögtön föl szeretnék olvasni egy pár fordítást, ami segít abban, hogy még mélyebben megértsd az igét. Isten mindig az igét akarja benned megáldani. Isten mindig a beszédét akarja fölemelni benned. Isten mindig úgy dolgozik, hogy az ő beszédén keresztül, először mindig kimondja a beszédét, és aztán lép Isten. Eldönti magában, és aztán pedig eldönti azt, hogy kinek mit ad, és neked pedig rá kell állnod arra, amit ő mond, belül, a belső emberedben. Na nézzünk egy pár fordítást. Nézzük a masznyikot, nézzük a csiát, és nézzük aztán az egyszerűt, és a vidát, a kedvencemet is oda teszem. Azért tekintettel arra, hogy az ő nyugodalma való bemenetelnek ígérete még fennáll, szent félelemmel hassa át szívünket, hogy senki se essék el attól közületek. Csia, hadd fogjon el hát minket a félem attól, hogy mikor még fennáll ígérete, hogy be lehet menni az ő nyugodalmába, közületek valaki esetleg úgy tűnhetik fel, mint aki elkésett abból. Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, hogy nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget. Féljünk tehát, hogy bár hátra van az ő nyugodalma való bemenetel ígérete, ne talántán valaki azt higgye közületek, hogy ő kimaradt. Istennek megvan az ígérete, bemehetünk a nyugodalmába, még ma is érvényes ez, tehát fönnáll az idő, megint az idő, időfaktor. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasztjuk ezt a lehetőséget. Amen. Erről szól ez az ige. Innen kezdünk. Ez egy intés, figyelmeztetés. Kettes erszak. Mert nekünk is hirdetetett az evangélium, amiképpen azoknak. Látod? Tehát van egy minta, azok, akik zsidók, akik 40 évig ítélet alatt voltak a pusztában. És ezt a mintát most hozza a zsidókhoz írt levél írója a hallgatók számára, akik elolvasták ezt a levelet, egy gyülekezet számára, és most nekünk is üzenet ez, hogy hozzunk létre egy párhuzamot az életünkben. Nekünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak. Azt tudtátok, hogy nincs két evangélium a Bibliában? Amen. Nagyon érdekes az, hogy ez az evangélium, ami nekik hirdetetett, az az Ábrahámnak az evangélium egyébként, az Ábrahámnak az áldása, az Ábrahámnak elhívásáról szól az evangélium, és az az evangélium, hogy Jézus hozott el, az csak kiegészíti, csak megdicsőíti azt az evangéliumot, amit Ábrahámnak adott Isten. Sőt, amit Mózesnek, ez a Mózesi szövetség alatt íródott ez a történet, ami 40 évig voltak ugye a pusztában, ugyanaz evangéliumot hirdette Isten, mint Ábrahámnak. És van egy nagyon jó hírem, hogy az evangélium, ami a tiéd, Jézus evangéliuma, az ugyanúgy benne, Jézus evangéliumában benne van, a názareti evangéliumában, Ábrahám evangéliuma, Ábrahám jó híre, Mózes jó híre, a Dávid jó híre, az összes szövetség benne van ebben az evangéliumban. Amen. Amen. Tehát nincs két evangélium, oké? Okay? És egyé teszi az evangéliumot, azt mondja, nekünk is hirdetett az evangélium. Mi az evangélium? Mit jelent az evangélium? Jó hír! Győzelmi hír! Amen! Tehát miről szól itt az ige? Hogy kihirdette Isten Mózeséknak, meg a többiek összes szövetség alatt, mind a 6 szövetség alatt, azt, hogy van egy jó hír, létrejöttek a dolgok a szellemvilágban. Áldott Ábrahám, áldott Mózes, áldott Dávid, és áldott a Dávidnak a magva mindörökké. Amen! Mert mi hívő, mert nekünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Amen. Nézzük gyorsan ezt az igét több fordításban. Azért hozom a fordításokat, mert szeretném ma méreható, stabil alapot letenni abban, hogy Isten elhívott téged arra, előre elkészítve a cselekedeteiket, hogy győzzél. Amen. Ez a kegyelemnek az üzenete. Egy plusz erő, egy olyan képesség, képesítés, felhatalmazás arra, hogy tud győzni a bűnnel szemben, a világgal szemben, a démonokkal szemben, tud győzni Magyarország gazdasági rendszerével szemben, tud győzni minden kihívással, gyűlölet, vántlás, kárhoztatással szemben, tud győzni a munkahelyeden, tud győzni a családodban, tud győzni a gyerekeden keresztül, az iskolában, stb., óvodában, bölcsiben, mindenhol. Az Úr ott legyen melletted, az ő keze rajtad nyugodjon az életedre nézve, hogy bízz benne, hogyha leteszed az életedet, Isten adja ezt a pluszt az életedre. Ez a neve a kegyelemnek. Egy plusz az életedre, egy segítség. Mert az ígéret, igéje nékünk épp úgy hirdetett, mint azoknak. De az ige hirdetésnek nem volt foganatja náluk, mivel ők az igét nem hittel eltelve hallgatták. Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, mint azoknak. De azoknak a hallott ige nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel. Amen. Tehát miről beszél itt az ige? Arról beszél, hogy van egy kapcsolódási pont a szíved, amiben van a hit, és az üzenet, az ígéret között. Olyan, mint amikor két vonat csatlakozik, és egymásra kapcsolják a két vonat szerelvét. Ugyanúgy neked a szívednek, amiben van a hited, a hit szellemén keresztül, és az ígéretet össze kell kapcsolni. Kapcsolni. És egy vegyítés, egy ilyen mixnek kell lenni. A hit és Isten ígérete a szívedben. Amen. Egyszerű fordítás. Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömüzenetet, az örömhírt, mint azoknak, mármint Izrael népének. De nekik nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem fogadták el, és nem hittek neki. Nem fogadták el, és nem hittek neki. Az Amplified angol fordítás még hozzáteszi azt, külön zárójelben, hogy Józsué és Káleb viszont nem volt ezek között. Ez azért nagyon fontos, ezt kiemelnem, hogy két személy hallotta és vegyítette hittel azt, amit Isten közölt nekik az ígéretekben, amikor bementek az ígéretek földjére, és vittek egy nagy szőlőszemet Izrael számára. Tehát mit jelent ez? Hogy mindig van egy olyan réteg, aki tud vegyíteni, kapcsolni, összekapcsolni. Amen.
Amen.
Dicsőség az Úrnak. És te vagy az a réteg. Amen. Te vagy az a személy, aki tud összekapcsolni. Hol jön létre a kapcsolódási pont? Hol jön létre a természet fölötti metszés pont? A szívünkben. Vagy úgy is mondhatnám a szellemünkben. Bár a kettő nem ugyanaz, de mindegy, hogy melyiket használom jelen esetben. A lényeg az, hogy belül a legbensőbb részed, a szíved, ugye, onnan indul ki az összes életek a szívedből, azaz, amit legjobban kell megőrizni, Bölcs Salamon ezt mondja. Minden dolognál jobban őrizd meg a, nem az elmédet, nem a karodat, nem az autódat, nem a gyereknek az óvodáját, nem az állásodat, hanem a szívedet. Megkérdezted már ezt magadtól egyszer? Hogy Isten miért nem mondja, hogy védjük meg a legjobban a gyerekünket, meg a házunkat, meg a macskánkat, meg a papagájunkat, meg nem tudom minket. Azért, mert a szíved az, ami befolyásolja az életedet. Azaz pontosabban fogalmazva, a szívedben lévő mag Istentől, a szívedben lévő hit, a szívedben lévő lehetőség, mindaz a realitás, amit lát a szíved a természet fölöttiben, az ígéretekkel kapcsolatban. Az ígéreteket mindig törzsd össze Krisztus áldozatával. Minden ígéret alapja a Krisztus áldozata. Azt akarod, hogy megújjon az életed? Menj a kereszthez. Szeretnél anyagi áttörést? Menj a kereszthez. Szeretnéd, hogy a családodban minden rendben legyen? Menj a kereszthez. Mindig a keresztből jön minden. Nem lehet megkerülni. Bármilyen prédikációt hallasz, mindig közd össze, hogyha problémát látsz a prédikációban, vagy nem látod teljesen stimmeltnek, vagy puzzle darabokat keresel benne, vagy viszonyog a szellemet. A kereszttel közd össze mindig minden prédikációt. Viszonyíts mindig a kereszthez. Ha a kereszten keresztül akarják az áldást, az mindig az Úrtól van az a prédikáció. Ha megkerülik, és az emberre, az énre, vagy nem tudom milyen különböző dolgokra teszik a hangsúlyt, azt felejtsd el azt a prédikációt. Minden dolog alapja a kereszt, mert ott jött létre a természet fölötti világ számára a lehetőség. Az eklézsia számára, és a zsidók számára a lehetőség, hogy áttörés jöjjön az életükre nézve. Amen. Amen. Velem vagytok?
Halleluja.
Tehát, hármas verszaknál vagyunk. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, amiképpen megmondotta. Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba, jó lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Ez egy nehéz verszak, amit meg kell értened itt. Hogy mi hívők bemegyünk a nyugodalomba. Fantasztikus ez a magabiztosság. Szeretem a hit magabiztosságát. Te is szeresd a hit magabiztosságát. Ugyanis a hit nem büszkévé tesz, hanem magabiztossá. Még egyszer mondom, a magabiztosság és a büszkeség között óriási különbség van. Mert a maga a büszkeség az az énre teszi a hangsúlyt, az én fuvalkodik föl, a héber úgy gondolkodik, hogy a szellem, és amikor felfuvalkodik az ember szelleme, szíve, akkor az ember ő magát teszi egy olyan pozícióba, egy olyan álláspontra, egy olyan millióbe, amiben nincs benne Istennek a kegyelmének a fölemelő munkája. Mert Isten kegyelmet ad, akar adni, és az alázatos felemeli, azt mondja az ige a Jakabban, illetve a Péterben. Visszatérve az igére. Tehát azt mondja itt az ige, hogy mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, mert megmondotta, fantasztikusan tetszik az Isten is precizitás, hogy nem hagy kétséget afelől, hogy mi hívők bemegyünk. Amen.
Amen.
Bemegyünk a nyugodalomba, amiképpen megmondotta. És a C részt nézd meg, jól lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Mit jelent most ez a dolog? Mit végzett be? Hova nem mennek be? És kik mennek be hova? Nagyon jó ez a kérdés, feltettem magamnak otthon, hogy miről szól itt ez az ige. Hogy hozza most összefüggésben a zsidókhoz itt levél 4. fejezetében Isten népét, aki engedetlen, és a lehetőségeit ugye felvázolja, hogy nem tudtak bemenni valahova. És hova? A teremtésről beszél az ige. Kicsit mozogjon az agyad. Velem együtt. Azt mondja, nem mennek be az én nyugodalmamba, holott a világ megalapítása óta bevégezte azt. Megint az idő. Múlt idő. Bevégezte. És hova nem mentek be? Milyen bevégzett dologba? Tetszik? Érdekel a kérdés? Hogy? Hát itt az előbb arról beszéltünk, hogy ígéret földje. Most hogy kerül ide a teremtés, a Genesis? Hogy kerül ide? Hogy lehet az, hogy be kellett volna menniük a teremtés rendjébe? Vagy hova kellett volna bemenni? Elmondom, lelőm a poént. Be kellett volna menni abba Istentől kiválasztott időszakba, amelyet már elkészített Isten.
Amen.
Azt tudtátok, hogy Izrael nem azért nem ment be az ígéret földjére, mert nem volt odaadva. Vagy nem azért nem ment be, mert olyan dolgot kértek, amit Isten nem tudott megadni. Hallasz? Nem kértek! Nem tudtak olyat kérni egyébként, amit ne adott volna meg Isten nekik. Ők semmit nem kértek. És semmit nem akartak elvenni. Mert minden be volt már végezve a szombatban, amikor teremtette Isten a földet. Gyertek rá az 1 Mózeshez. Ők nekik reakciót kellett volna adni Istennek, hogy engedelmesek lesznek, és végigfutják a hitpályájukat. De a cselekedeteikben nem hozták össze a hitet. Amen. Hiába voltak Isten kiválasztott népe. Hiába volt megadva nekik a kegyelem, hogy Isten teremtő csodákat hoz létre. Egyik a Dunát félretette Isten Mózesen keresztül. Ugye Vöröstengerre poénkodok. Félretette. Akkor 10 gonosz Isten győzött le Mózesen keresztül Isten. A pusztában senkinek nem volt beteges lába, beteges mája, húsa, vére, problémája, nem volt rák, nem volt semmilyen olyan bűn, ami igazából föltartóztatta volna őket. Egyetlen egy dologra teszi mindig az új szövetség, hogy mi volt a komoly probléma. Az analízist ebben állítja ki, ezt írja rá az orvos a receptre, Isten, mint orvos. Hitetlenség és engedetlenség. Hitetlenség és engedetlenség. Nem önmagában arra azzal foglalkozhat, hát biztos kicsit paráznák voltak. Persze voltak, aztán végül beornál nagyon nagyobb paráznák voltak. De nem ez volt a fő kiindulási pontja a bűnüknek. Hanem az, hogy hallották a kegyelemről szóló evangéliumot, hallották a jó hírt, és nem párosították, kapcsolták, befolyásolták az életüket azzal kapcsolatban, hogy Istentől hallottak. És nem hitben léptek ki. Hallották, de nem cselekedtek. És 40 éven keresztül hallották, és nem cselekedtek. Félelmetes. Mit ír az 1 Mózes? És visszaveszi, tehát a Szent Szellem írta a zsidókhoz itt levél 4. fejezetet. Visszaviszi az embert Isten a teremtéshez. És visszavitte a zsidó népet is Isten a teremtéshez. Miért vitte vissza Isten a teremtéshez? Azért, mert egy kijelentést akart közölni Isten, hogy miről beszélt Mózes a néppel. Azt mondja az 1 Mózes 1, 26-tól. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, a földön csúszó, mászó, mindenféle állatokon. Mit csinált Isten? Képére, hasonlatosságára megteremtette az embert, és arra teremtette az embert, hogy uralkodjon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyán teremtette őket. És most figyelj, megáldá Isten őket, és azt mondta, szaporodj, sokasodj, töltsd be a földet, hajtsd birodalmat, tehát uralmad alá, uralkodj a tengerhalain, az égmadarain, a föld csúszó, mászó, mindenféle állaton. Ímé néktek adok minden, maghozó, füvet, az egész föld színén, minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen neked eredelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, a földön csúszó mindenféle állatokon, amelyben élő lélek van, a zöld füveket adtam eredelül, és így lőm. És látta Isten, hogy mindent, amit teremtett, vala ímé igen jó, és lőd este, és lőd reggel, hatodik nap. És elvégezték az ég és a föld, azoknak minden serege, mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldá Isten hetedik napot, megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Amen. Mit csinált a hetedik napon Isten? Megáldotta, és megszentelte azt Isten. Ez azt jelenti, az az üzenete a zsidókhoz írt levél címzetjeihez, illetve felénk Istennek, hogy Isten a hetedik napon mindent elkészített. És miben nem tudtak bevenni ezek az emberek? Az áldásba és a megszentelődésbe. Mert előre el volt készítve számukra az összes áldás, csak nem tudták hit által megragadni. És meg volt számukra az készítve a megszentelődés, azaz az Isten képűség. Azaz az Isten képűség. El átváltozni, átformálódni, olyanná transferálni Isten szentségi keresztül a, Istennek a tulajdonságait, Istennek a jegyét, lényét, lényegazonosságát, dicsőség az Úrnak. Mert a szentségen keresztül jön Isten lénye. És amikor jön ez a DNS, akkor átváltozol olyanná, mint Isten. Amen.
Amen.
Tehát, mi az, amiben bele kellett volna állni a hitnek? Első, áldás. Áldás, áldás. A szombatban benne van Isten áldása. Már meg vagy áldva, a teremtéskor létrehozta Isten az áldást. Nem csak Ádámnak és Évának, sőt ezt meg is erősítette a keresztem. Gyertek velem a Galácia 3-hoz. Galácia 3, 13-tól. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Amen. Elhiszitek? Elhiszitek? Isten fia átkozottá lett, hogy te áldást vegyél. Olvasod tovább. Hogy Ábrám áldása. Hoppá. Hogy kerül ide Ábrám áldása? Úgy, hogy a Noé-val való szövetség után Ábrahámot találta meg Isten, hogy egy új lehetőséget adjon Ádám vétke és bűnbeesése után az emberi fajnak. És létrehozza az örökkévaló fajt. Amen. Tehát Ábrahámmal kötött szövetséget, Ábrahámnak adta az ígéreteket, és Ábrahám ígéreteit adta Mózeséknek is. Tehát itt igazából arról van szó, hogy Ábrahám ígéreteit kellett elhinniük a zsidóknak is a pusztában. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Na nézzük meg. Miért lett átkozott Jézus? 14-es verszak. Föltettem. Miért halt meg Jézus a kereszten? Hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban legyen a pogányokon. Amen. Nem azért halt meg Jézus a kereszt, hogy átkozottak maradjunk, hanem hogy kijöjjünk az átok alól. Amen.
Amen.
Miért volt elhívva Istennek a népe? Hogy áldás alá kerüljön. 400 év nyomorúság után bemenjenek az áldásba, amit Ábrahámnak ígért. Tehát maga az áldás, Ábrahám áldása, és amit teremtéskor kimondott Isten, az folyamatosan megy a civilizációról civilizációra, történelemről történelemre. És ma, 2000 éve Krisztus kereszt halála után, még mindig folyik az áldás az életedre nézve. Mert Ábrahám áldása megtörhetetlen, elpusztíthatatlan. Ki nem lehet radírozni a történelem hasábjairól. És ki Ábrahámnak az áldása miatt halt meg Jézus a kereszten, hogy átvegyük ezt az áldást.
Halleluja.
Halleluja. Ez az áldás bevisz az áldásba, és az áldás bevisz a szentségbe, ahogy olvastuk a szabbátba. Hogy Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Mit szabadít fel Ábrám áldása? A szellemnek a munkáját, a szellemnek az ígéretét, és ez pedig a hit által történik, hogy hitre jutsz abban, hogy van a szellemnek ígérete, amely ígéret Ábrám áldása, és az Ábrám áldása meg tud nyilvánulni rajtad. Atyám fié, ember szerint szólok, lám az embernek megerősített testamentumát, azaz, hogyha valaki köt egy szövetséget, vagy bármilyen szerződést, senki erőtlenni nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad. Az ígéretek pedig Ábrámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja is a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Amen. Ráadásul, amikor Ábrám megkapta az ígéretet, a magot egyes szám első szemében használta az ige, és neki, a Krisztusnak lett ez odaadva, Ábrám tudta, hogy nem csak az övé az áldás, hanem rajta keresztül létre fog jönni a Messiás, azaz újra eljön a Krisztus, már megdicsült testben, új testben, és át fogja adni a föltámadáson keresztül a népe számára. Amen. Az elhívottak számára. Nem csak azt tudta, hogy keresztre fog lesz feszítve Krisztus, azaz a názareti Jézus Krisztus, hanem azt is tudta, hogy a keresztre feszítés után vissza fog jönni Jézus. Tudta jól, hogy egy új rendszer fog bejönni. A messiási királyság. Egy új szisztéma, dicsőség az Úrnak. És most figyelj! Nem sokról, hanem itt egyről, és a te magodnak, aki Krisztus. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, amelyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, azt a mindenit, azt a mindenit. Ábrahámnak nem azért adottak az áldások önmagában, hogy ő Kánán földjén, ő legyen a leggazdagabb ember, hanem Krisztusra nézve. Ez az, ami nemessé, ami mindig plusszá teszi az emberi fajban azt az egyént, egyedet, családot, akik újjá vannak szülve, hogy nem önmagában az áldás magukért van, hanem Krisztusért. Amen. Minden célja, mindennek a végpontja Krisztus, Krisztusban. De nem ezt akartam mondani, hogy az Isten azt mondja, ezt mondom nektek, hogy a kötést, amelyet Isten először megerősített Krisztusra nézve, 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Mit mond itt az ige? Hogy maga a törvény nem semmisíthette meg az ígéretet. Maga úgy nézett ki, hogy befelegzett, 40 év nyomorúság és puszta, de a törvény azt nem tehette semmivé ezt az ígéretet. Amen. Tudnod kell, hogy a törvény nem azért adatott, hogy negligálja az Ábrám áldását. Nem, a törvény betöltötte, megint a törvény például Krisztusra mutat. Tudjuk jól, az összes áldozati dolog, az mind Krisztust mutatja be elénk. De nem erről akartam beszélni, hogy maga a törvény azt mondja ezeknek az embereknek Pál, hogy nem tudja negligálni, erőtlenni, megsemmisíteni az ígéretet. Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. Amen. Mit csinált Isten Ábrahámnak? Hogyan adta az áldást? Ajándék, yes, igen, valaki figyel. Átadta Isten ajándéképpen az ígéreteket. Hogyan történt szombaton az áttörés, amikor teremtette Isten a 6 napon keresztül a dolgokat? A földet, illetve az állatvilágot és a mennyet. Mi történt a 7. napon? Hogy mi azt mondta, létrehozok egy napot, amelyben Krisztusban mindenki meg tud áldva lenni, meg lehet áldott lehet, így mondom magyarosan, illetve megszentelődhet. Azaz Isten képűségre formálhatja át az életét. Mi a szentség? Hogy rájössz arra, hogy te neked van egy olyan hiány részed, amit Istennek be kell töltenie. És a bűn azt nem töltheti be. Csak Isten. És amikor Isten jön maga, akkor megszentelődik az életed. És átváltozol olyan lényé, mint ő. Ez a szentség. A szentség nem csak cselekedetek, hogy elmondod, hogy jó vagy rossz vagy, nem egy erkölcsi jó, egy társadalmi olyan magatartás módszer, amivel azt mondják a szomszédok, hogy ez egy nagyon kiváló fiatalember, egy kiváló hölgy, kiváló család. Nem. Ez Isten jelenléte a szentség. Amen. Amen. Hol vagyok? Ja, dicsőség az Úrnak. Na nézzünk a mi jegyzetet is. Az fontos a jegyzet. Tehát azt mondom, testvérek, a Zsidó 4-nél vagyunk egyébként, hogy az áldásnak az a célja, hogy elhidd azt, hogy ez ajándék ingyen van, és akár hány éves keresztény vagy, mindig akkor tudsz egy magasabb hitszintre, szellemi szintre ugrani, amikor el tudsz fogadni valami pluszt Istentől. Nem a megdolgozásod, nem a szentségszinted önmagában, nem a jópofaságod, nem a munkamániád, hanem az, hogy elhiszed azt, hogy Isten erről a ponton is tovább tud adni. Maga az, hogy szellemi ember vagy, ez olyan perspektívákat nyit, amit nem lehet bekorlátozni. Tehát a szellemi ember mindig tudja, önazonosságában van ez ebben a szellemi emberben, hogy a szellem tudatú ember, a szellemi ember, hogy nincs limit.
Amen.
Mondjuk egy no limit.
No limit.
Amen. Tehát a szellemi ember tudja, hogy Isten királyságában nincs limit. Mert minden szellemi áldás el van készítve már a teremtéskor, a fiú pedig behozta mindezt, a fiúban megvan. Amen.
Amen.
Tehát, hogyha te fogsz valamit kérni Istentől, tegyük föl egy kulcstartót. Elég nevetséges, de most nehogy valaki magára eszméljen, vagy egy koloniál bútort. Akkor ez a koloniál bútorból Isten a legszebbet akarja neked adni.
Amen.
Ha elhiszed ezt. Ha csak azt nézed, hogy ütött kopott legyen, akkor Isten azt is meg tudja neked adni, ekkora volt a hited. De tud adni egy olyan koloniál bútort, ami gyönyörű, ami szinte most jött volna ki a gyárból. 30 éve le van gyártva, de az úgy néz ki, mintha most jött volna ki. Hidd el, hogy Isten nem csak a gagyit tudja adni. Ezt nem tudom, miért mondtam, csak így mondtam valakinek. Halleluja. Amen. Legyen hited, hogy nem csak a gagyiban gondolkodik Isten. Amen. Tehát azt akartam mondani, hogy Istennek az a terve, hogy olyasmibe vigyen be téged, ami előre el van készítve. Ez lehet anyagi áldás, szellemi, lelki, krízis helyreállás, blabla. Ami fontos most, itt megállok, itt a zsidókhoz, itt levél 4-nél, gyertek vissza velem, azért lapozzunk oda. Zsidókhoz, itt levél 4, és itt pár szellemi elvet szeretnék lefixálni. Zsidókhoz, itt levél 4. Velem vagytok? Igen, biztos? Értitek, miről beszélek? Yes, igen, én érzem, hogy érted. Halleluja. Tényleg azt lehet érezni. Halleluja. Mármint, hogy aki itt van, az érzi. Te nem érzed, de én érzem. Halleluja. De lehet, hogy én is érzed. Halleluja. Érezzük egymást, gyerekek. Szeressük egymást, gyerekek. Az élet ennyi. És tovább száll. Tehát menjünk tovább. 4. verszak. Mert valahol a 7. napról eképpen szólott, és meggyugovék Isten a 7. napon mindenőtt cselekedeteitől. Tehát Isten abba hagyta a munkát. És ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyik bemennek abba, akiknél először hirdetetett az evangélium. Nem mentek be engedetlenség miatt. Amen. Tehát ez az engedetlenség tartóztatta. Mi volt az engedetlenségnek a definíciója? A hitet nem kapcsolom össze az ígéretekkel. A hitet nem kapcsolom össze Isten áldásával, hogy ő engem meg akar áldani. Azaz, helyre akarja állítani a teljes lényemet, ezen kívül családi állapotomat, ezen kívül pedig, ahol vagyok, ott áldásul leszek mások számára. Ábrám áldása nem csak arról szólt, hogy ő áldott lesz, hanem áldásul lesz mások számára. Sőt, akkora nagy transzferencia van Ábrám áldásába, hogy aki áldja azt, aki Ábrám áldásában él, az is áldott lesz. Tehát, hogyha engem áldasz, te áldott leszel. Ha én áldlak téged, te áldott leszel. És én is áldott leszek. Dicsőség az Úrnak. Tehát ne abba higgy, hogy az átok működik az életedben, mert akkor az fog működni, ha annyira hiszel, annyira mondod. Ha viszont abba hiszel, hogy áldás működik rajtad, és ahol mész, az áldott lesz, akkor valahol meg fog jelenni idő után, ahogyan progresszíven mész előre a szentségben, az áldás. Mert azt tudnod kell, hogy feltételekhez van kötve nagyon sok áldás. Van olyan áldás, ami nincs feltételhez kötve, de vannak olyan áldások, amik, és a legtöbb ez feltételhez van kötve. Na menjünk ide, vissza. Tehát ismét határoz egy napot ma, szólván Dávid által annyi idő múlván, amit előbb mondottam, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménysítsétek a ti szíveteket. Tehát hogyan tudsz belemenni mind abban a jóba, ami előtted van, vagy mögötted van, inkább így fogalmazok, ami már létre van hozva, a halláson keresztül. Amen. És az Ábrahám pedig és úgy vette át az áldásokat, hogy elhitte azt, hogy ő is áldott lesz, és a magva is áldott lesz. Mert a magra jön rá az áldás. És itt most mondok egy szellemi elvet, hogy az áldás az mindig a magra jön rá.
Amen.
A magra. Ki a mag? Krisztus, amen. Tehát benned az áldás nem magadra jön, azért, mert annyira csili-vili vagy, olyan szép ridikülöd van, vagy olyan csillogó a gyűrű föl, 18 karátos arany fülbevalód. Nem, sem a gyűrűdre, sem a szép gyerekedre. Tudjuk, hogy az gyülekezet legszebb gyerek a tiéd. Nem erre jön rá, hanem a szellemi emberedre, arra a krisztusi magra, ami benned van, ami beléd van oltva. Amen. Mi a garancia, hogy te áldott vagy? A mag! Mert a magra ki van már töltve az áldás. Amen.
Amen.
Ez a garancia. Nem te vagy a garancia, hanem az, hogy benned él a Krisztus, az a garancia.
Amen.
Az önazonosságodat nem magaddal, az éneddel határoz meg, hanem a Krisztusban ki vagy. Ugyanis a Krisztusban vagy. Ottantól kezdve megnyílnek a szellemi kapuk. A drága tenger kincsözöne. Halleluja. És hozzád futnak, és viszik hozzád az áldást az emberek. Nem te futsz utána. Tehát ma, szóval Dávid által, hoppá, itt megint egy idő szakasz mutat be az ige. Ma, mondjuk egy itt ma.
Ma.
Tehát mert elérkezett Dávid által egy újra egy nyitott menny, hogy az emberek bemenjenek az áldásba. És Dávid be tudta őket vinni. És Dávid korszaka erről szólt, hogy hogyan tudott megint Ábrahám áldása kontinuitásba jutni. Ábrahám ugye elment, jött Mózesi szövetség, és a Mózesi szövetség után jött a Dávidi szövetség, dicsőség az Istennek. Maga Józsué, Józsué generációja, ugye az első két generáció még úgy, ahogy van, ügyes bajos dolgában még úgy értette a dolgokat, de a harmadik generáció Józsuénál, Mózes utáni generáció már elhajolt teljesen. És Dávid jött, aki újra helyreállítja az Istennel való szövetséget és Ábrahám áldását. Amen. Na most, van két dolog, vagy három dolog, amit itt fel akartam sorolni nektek, hogy ebben az egész dologban, hogy hogyan tudod ezt megérteni, átvenni, hogyan tudsz ebben mozogni, hogyan tudod megragadni ezt az egészet. Van egy olyan része, ami kognitív, tehát egy ilyen megismerés alapú. Tehát folyamatos tanulás. Ez az egyik része. Tehát ez folyamatosan, állandóan, progresszíven megy előre. Ez kognitív. Tehát egyszerűen hozzá kell csatolnod információkat, tanulnod kell, elmékedned kell a dolgokon. És van egy másik dolog, amiről már sokat beszéltem, ez a jogi állapot, én ezt úgy nevezem, status quo. Status quo. Tehát van egy olyan status quo szellemben, amit az Úr kifizetett, és ő védi ezt a status quo-t. Ez az övé és a tiéd. Ebbe elméletileg nem mehet bele az ördög. Nem teheti rá a kezét erre. Jézus vére van rajtad, meg vagy váltva, ki vagy vásárolva a rabszolgaságodból, a bűn rabszolgaságából. Tehát két terület. Van a megismerés, ami progresszív, ez a kognitív. És van egy másik, ez pedig a status quo, ez egy jogi állapot észlelése, amiben benne van egy állapot, egy erő, de erőviszony, és egy kapcsolat. Ezt még egyszer lassabban. Tehát van egy állapotod, az, hogy meg vagy váltva, és ki van fizetve a kereszten az átokért, az átkodért az ár, és te ezért áldott vagy, például. Tehát ki van fizetve az ár? Ez egy állapot, ez egy létállapot. Téged, Isten fiának nevez. Isten fia testvérének nevez. Amen. Örökös társnak nevez. Ez egy állapot, pozíció, status quo. A második dolog, hogy erőviszony. Tehát neked erőd van. Az uralkodásra, a bűnnel szemben, a világgal szemben. Uralkodás a mindenfajta olyan sátani erővel szemben, ami kísértés, ami démoni nyomás, stb. Erőviszony állított föl Isten a megváltáson keresztül. Ez is benne van a status quo-ba. És van egy harmadik, ez pedig a kapcsolat törvényszerűsége. Hogy neked jogod van kapcsolódni az Úrhoz. És ez a kapcsolódás, ha megvan, fönntartod az Istennel való kapcsolatodat, akkor erre épít Isten. Ebben látja a fantáziát Isten. Belenéz a szellemi jövődbe, jó, ez az ember fönn akarja tartani minden áron a kapcsolatot. Tűzön, vizen, minden állapotban, minden évszakban, minden nehézségben. Még hogyha egy száraz kenyeret teszik, akkor is fönntartja az állapotot, ezt a kapcsolatot, ezt a kommunikációt velem. Ezért megáldom őt. Látod fantáziát Péterben, Gedeonban, Sámuelben, Salamonban, Dávidban, Isten, mert tudta, hogy a legfontosabb számukra, hogyha az egész világban polgárháború van, vagy az atomot dobnak le, akkor is, Uram, az Úr házában akarok lenni az életem minden napján. Ezek a sóvárgók, a radikális sóvárgók, akiket nem lehet kimozdítani, gumi emberek. Akárhogyan üti, pofozza az élet, a vihar, a sátán, bármilyen közeg, az anyós, az após, vagy bármi történik is. Ezek az embereket nem lehet Istentől elszakítani. Állna fölbukkannak, állna Istent imádják. Mert úgy néz ki, hogy elpusztul, tönkre megy, ott hagyja a dolgokat. Egyszer csak egy tavasz, egy ősz, egy tél, egy nyár, bármelyik nap a napszakban, egyszer csak megint meglátod. Olyan, mint Dávid hősei közül az, aki 800 ember csapott le egyszer, nem tudom mennyi idő alatt, egy lencseföldön, így mondja az ige. És volt ott egy ember, és aztán, amikor lecsapta a 800 ellenséget, összenőtt a kardja a kezével. Nem tudta ereszteni. Ezek a hősök, akiket Isten előre lát. Azt tudod, hogy te egy hős vagy? Te vagy az a lencseföldön pusztító. Amen. Az ördög barlangjába bevész és pusztítasz. Amen. Olyanok, mint Dániel, akiket, hogyha bezárnak egy barlangba, beletesznek 3-4 oroszlánt, a végül úgy jön neki, hogy a tappancsa a nyakán van, és csókolgatja az oroszlánt, vagy az oroszlán hátán feküdve jön ki. Halleluja. Vagy olyan, mint a három barátja Dánielnek, akit, ha bedobnak tűzbe, megjelenik Jézus ott. Halleluja. És beszélgetnek, bibliáznak, és gondolkodnak. És azt mondja a három ember bent, a Dánielen kívül, ugye ott volt a három barátja, hogy hát mi ezt öltöznek Jézus, és ki tudja, milyen prédikációt adhatott le nekik Jézus. És kivették őket, és aztán azt látták, hogy hamu sincs ugye a ruhájukon, mert Jézus volt közöttük. Amen. Ezek az emberek, akikért Jézus elmegy a tűzbe is. Amen. Halleluja. Tehát, menjünk tovább. Tehát van ez a kognitív, ez a megismerés, és van a status quo. Ez kapcsolat, erőviszony, állapot. Na most, amikor automatikusan akarod élni az életedet, akkor te nem kívánsz szellemtudatosságot. Mit jelent ez? Amikor te úgy gondolod, hogy Ábrám áldása, a siker, a szellemi élet örömei, a bűnnel szemben való élet, az úgy magától jön. Az automatikus. Eljár a gyülekezetbe, jópofa gyerek vagyok, az hazamegyek és kész. Testvérem, semmit nem fogsz tudni átvenni, ha te automatizálod az életedet. Mert ez nem olyan, mint a VHS videó volt, hogy benyomod a play gombot, és akkor nézed, és akkor kapcsolódik le, amikor te akarod, hogy lekapcsolódjon. Ez nem olyan. Ez nem automatikus, ez nem úgy jön. Istenek az a cél, hogy fölnőjünk, de fölnőjünk arra, hogy nehogy automatizmusba menjünk át, azaz, hogy nem kívánod a szellemi tudatúságot. Hogy megérts, halljál, és cselekedjél ebből a szellemi tudatúságból. A következő nagy probléma, hogyha te egy valótlan irrealitásban menekülsz, és nem engeded, hogy a józanság, a hit józansága működjön az életedben. Mert Isten azt akarja, hogy józanul lásd a dolgokat. Ennek a népnek, akiről olvastunk a zsidókhoz, itt levél 4. fejezetben, Izrael népének, hát kellett volna már valakinek annyi józansága lenni, hogy 40 éve ugyanaz a hegyet kerülgetik. Hogy egyetlen egy ember megkérdezte volna, soha nem volt leírva. Testvérek, mit csináltunk? Hát barátom, az jó, hogy egy szemesztert. Kijártunk, oké. Most már túl ismerjük a fa, meg a lombok, meg a hegynek minden oldalát. Szerintem még a társadalmi anyagot is, vagy a periódus rendszernek a felét kívülről tudták, hogy milyen anyagból van a környezet, meg az egész réteg, amiben ott élnek, por, meg stb. Hanem nem értettem meg sose, hogy soha nem teszi föl a kérdést senki. Testvérek, hol tartunk? Miért vagyunk itt? Nem kéne változtatni valamit? Nem? De legalább tedd föl egyszer magad, amikor már tényleg nagyon nagy gázba vagy. Te hogy kerültem én ide? Miért tartok én itt? És ez, hogy Isten válaszolna. És 40 évig szorgalmasan csinálták, mint a marhák. Mentek előre. Harmadik dolog pedig az automatizmus és a valótlanság és az irracionálisan világon túl, az pedig a bolyongás, a céltalanság. Hogy egyszerűen ezek az emberek bolygó hollandik voltak, bolyongtak. És bolyogtak, azt se tudták, merre mennek, sőt, lehet, hogy már tudták azt, hogy nem is fognak bemenni az ígéret földjére, és senki közöttük nem mondta azt Mózes, hogy Mózes, oké, megcsináltuk a balhét, segíts nekünk. Mert a szívük már annyira engedetlen volt, hogy 40 éven keresztül beletaposták magukat az engedetlenség mélységébe. Soha ne legyen közöttünk senki, akit nem lehet visszafordítani. Amen. Halleluja. Az ördög becsapásával kapcsolatban említettem azt, hogy fel kell tudni dolgozni azt, Isten megengedte az ördögnek, hogy itt a földön tomboljon. Le van csukva, de szabadlábon még védekezik. És hogyha te nem tudatosítod a szellemi életedben, szellemi világ, az a világnézet, amiben élünk és élsz, abban vannak jó angyalok és gonosz angyalok, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy veszélybe vagy. Mert tudatosan kell élned a szellemi életedet, hogy van olyan erő, ami téged ki akar vinni abból a kegyelemből, ki akar ütni, amiben Isten bele helyezett. Na most erről Jézus is beszél. De egy keresztény ezt nem fogadja el, és nem tud szellemi harcolni, legalább a saját magad lelkedét harcolj, az nagyon-nagyon nagy problémákat fog szenvedni. A Márk 4-hez gyertek, a Magvető példázatához. Tudjátok, miközben elmékedtem a Magvető példázatában egy igében, arra az következtetésre jutottam, testvérek, hogy aki lenézi a Magvető példázatát, ha lenézi a Magvető példázatát, nem fog tudni megújulni, megerősödni. És a nehéz pillanatában nem fog tudni erőt meríteni. Mert azt mondja Jézus itt a Márk 4:13-ban, hogy mondanékik, nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? Tehát minden példázat alapja, fundamentuma, prototípusa, szubstanciája, lényege, ha ezt nem érted, akkor a többit sem érted. Félelmetes. És gyertek velem a Márk 4:4-hez. Márk 4:4. És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esik, eljövének az égi madarak, és megevék azt. Amen. Felvázoltam nektek azt, hogy a Máté 13-ban és a Márk 4-ben hogyan magyarázza Márk, illetve Máté ezt az igét. Sok olyan új elem van, ami Márknál nincs, sem Máténál. Tehát látjátok, hogy különbségek is vannak, de a lényeg ugyanaz. De nagyon fontos, ugyanis. Azt tudd meg, hogy amikor te hallasz valamit, akkor azt a szellemvilág hallja. Furcsa ez most. Amikor te hallasz egy mennyei igazságot, akkor azt a szellemvilág is hallja. És látja, hogy ki akarja kapni azt, amit hallasz, hogy ne kapcsolódjál, ne egyesüljél a hitedben az a mag, amit Isten vetett beléd. Tehát mi az ördögnek a szándéka? Nagyon jól mondja egy prédikátor. Nem önmagában az, hogy a kocsidat ellopja. Nem önmagában az, hogy nem tudom milyen bajt hozon a házadra. Vagy nem tudom milyen bajt hozon más egyéb területeden. Szociális, közéleti, bármilyen tevékenységedben. Nem! A magot akarja kilopni az ördög. Jézus erről beszél. Nem arra fogja rá a dolgokat, hogy hát olyan sok buta gondolata lesz majd az embernek, mikor a magot vet, és akkor stb. És ezt kiviszi őt a gondolatmenete urádásába. Nem. Itt elmondja egyértelműen, megy a mag, és némelyektől az égi madarak kilopják a magot. 4.15. Márk. Az útfélen való pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyt hallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Amen. Tehát itt már az égi madarakat lelepezi Jézus, hogy mire gondol? Ez a sátán. Megszemélyesíti a létet, hogy ez az egész dolog, amiből létrejön, ez az egész lét, hogy egy ilyen attak, ez az egészet, ezt a támadást a sátán birodalma hozza létre. Tehát nem tudod figyelmen kívül hagyni azt, hogy a sátán működik, és a sátán célja az, amit hallasz, azt ellopja. Nem az, amit nem értesz, azt ellopja, hanem amit hallasz. Nagyon veszélyes, testvérek. 13.4. És mikor ő vehet vala, némely meg az útfére esik, eljöttek a madarak, és elkapdosák azt. Ha valaki hallja, Máté 13.19, az igét a mennyek királyságáról, és nem érti, eljön a gonosz, elkapja azt, ami annak a szívébe vetetett vala, ez az, amely az útfére esett. Mi a kettő közötti különbség? Óriási. Az egyik a szívre teszi a hangsúlyt, a Márk 4-ben. Hogy ugye az útfére esett, és ki tudja kapni a szívből az igét. De a Máté már megpörgeti az eseményeket. A Máténál már azt látod, hogy Isten királyságáról van szó. Isten királyságáról van szó. Maga a királyság elvét akarja ellopni az ördög. Maga a királyságnak a természet fölötti lehetőségeitől akarja elvinni, izolálni az eklézsiát, a szívedet. És átvinni a világnak a korszakába, a világnak a természetes adottságaiba, hogy a világ szerint gondolkodjál. Maga a sátán célja kilopni a magot, és a maga a sátán célja, hogy ne értsd a királyságot. Ne értsd meg Isten országát, hogyan működik. Ne értsd meg azt, ne tudj átlátni a természet fölöttibe. Ne tudj abba kapaszkodni, és az ott lévő logikát, kapcsolódási pontokat, természet fölötti törvényszerűséget elvidd magadból, lenézd ezeket, és egy ilyen megvetett szívből elkezd újra visszafordulni világ felé. Mondok most egy szellemjelvet. Az, aki nem akarja megtudni, hogy Isten királysága hogy működik az életében, hogyan jön be a királyságon keresztül az áldás, a pénz, a siker, az egészség, az fogja és alkalmazni fogja a világ szisztémáját az eklézsiába. Mert vagy a világ szerint gondolkozol, vagy a királyság szerint. És ha kettőt akarod, hogy tegnap beszélgettem valakivel, ha kettőt akarod mixbe tenni, akkor dupla elmélyű, skizuid ember leszel. Dupla lelkű emberré válsz, hogy Jakab fogalmaz. Jó, dupla szívű. Akinek az egyik szíve a világban van, a másik szíve, vagy a szívének a másik fele a királyságban akar lenni. Csak van egy rossz hír, hogy a királyságban nem lehet lenni fél szívvel. És nem lehet két urat szolgálni, hogy Jézus tanítja. Vagy az egyiket gyűlölöd, és a másikat szereted, vagy fordítva. Amen. Tehát ez egy radikális dolog. És ami miatt hoztam el nektek, hogy a mag ellen jön a támadás. Ábrám áldása, a királyság áldása, az Isten szombatjának az áldása ellen jön a támadás. Amen. Hát nehogy azt hitt, hogy csak azért támad téged az ördög, hogy adjon valami rossz napot neked, hogy a hétfő ne legyen jó. Nem! Neki egy cél van, az egész birodalom, a sátán minden porcikája. Neki nagyon nagy bölcsessége van, nem akarom fölmagasztalni, de nagy bölcsessége van. Nagy bölcsessége van. És tudja jól, ha magot kilopja, az egészségről szóló magot, a pénzügyi területen való magot, a helyes családi modell magját, a gyereknevelés magját, a szolgálatbaállítás magját, a gyülekezetben való növekedés magját, stb., akkor tudja, akkor sikeres. Sokáig imádkoztunk, hogy a legfontosabb legyen egészségünk, legfontosabb legyen jó családi hátterünk, stb. Ez mind fontos tényleg. De a legfontosabb a szívben elrejtett mag. És erre kell beszélni, erről kell elmékedni, hogy Isten királysága mit akar elhozni. Mert azt mondja az ige, ha valaki hallja az igét a mennyek király országáról, és nem érti, nem tudja összerakni. Maga a görög szó azt jelenti, hogy összerak, összekapcsol, úgy, mint amikor a Rubik kockát kirakod, úgy, mint amikor két legó darabot összeteszel, és létrejön egy építmény, egy kis autó, egy tűzoltó állomás, vagy mit tudja, micsoda. össze kell rakni a dolgokat. És az a szíved, a szellemed az a rész, ahol ezt meg tudja ragadni. Jézus azt tanítja, hogy a szívben tudod összerakni a dolgokat. És hogyha ezért soha nem tudtál még szellemi harcolni, vagy nem akarsz szellemi harcolni, most hozz egy fordulatot az életedbe, döntsd el, mától kezdve, nem holnap, mától kezdve, eldöntöm, fogok harcolni a magomért, a kijelentésekért, amit már kaptam. Ne a jövőről elmélkedjél, hogy mit van most, és ha amit van, azt akart megőrizni. Amen. És a Lukács 8:5 és 12-ben pedig azt mondja erről a magvetésről. Kiment a magvető, hogy elhitse, vagy elvesse az ő magvát. És a magvetés közben némely esett az út félre, és eltapostatik, és az égi madarak megevék azt. Na most itt mond egy új dolgot. Eltapostatik. Eltapostatik. Tudod, mit jelent ez? Hogy megengedi a személy az életébe, semmivé váljon a királyság értelme, értéke, természet fölötti realitása. Semmivé váljon azt, amit Istentől kapott már. Így lehet kivéresedni, hogy amit megszerzel, azt odadobsz. Az már nem értékes. Új értékítélet jön be az ember életében. Új célok, amelyeket nem Isten igéje realizál, hanem amit mi realizál. A sorsdöntés, a helyzetek, stb. Hogy nehéz a munka, nehéz a megélhetés, nehéz a szellemélet, nagy nyomás alatt vagyok, beteg vagyok, sikertelen vagyok, bla bla bla. Ne engedj ennek az leértékelődésnek, ne engedj annak azoknak a dolgoknak, abból ne engedj, amit már megszerezett a Krisztus szelleme rajtad, benned, általad. Amen. Útfélen való pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög. Hallják és eljön az ördög. Barátom, nem arra akarlak rá vinni arra az útra, hogy várd az ördögöt. Távol álljon tőlem ez, de értsd meg, hogy fog jönni a támadás. Nincs olyan keresztény, olyan hajó, ahol ne jönne déli szél, aztán északi szél. Muszáj, hogy jöjjön a déli meg az északi szél, maga Isten is megengedi. Azért, hogy hitet kipróbált legyen, és legyen valódi hitet. Ne gyülekezetben járó ember legyél, hanem hitben járó ember legyél. Amen. És aztán meg gyülekezetben járó ember. Útfülén való pedig azok, akik hallják. Eljön az ördög, kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Ez pedig a harmadik dolog. Az első a szív volt, a második Isten királyságának a titkai, a harmadik pedig a hit és az üdvösség. Mi az a két dolog, amit el akar lopni? A hit és az üdvösség. A hitedet akarja ellopni. Abban a hitedet, amit kijelentett Isten. Amit vegyítettél, amit kapcsoltál, úgy, mint két vagon, úgy, mint két legó kocka, úgy, mint kicsi legó, két kicsi legó, összekapcsolódott. Azt megragad. Amen. Halleluja. És erre kell építeni. És mi akkor, hogyha neked nincs hited? Hát akkor gyere vissza a régi kijelentésekhez. Vagy tanulj tőlünk. Halleluja. És meg fogsz újulni. Mert Isten hite, az működik. És azt mi az ige, a Róma 10, Isten igéjei, Isten igéjén keresztül, Isten hite mindig jön. Mindig jön. A hit az jön. Dicsőség az Úrnak. Azt tudtad? Hogy a kegyelem állandóan üzeni, hogy gyere a hitbe, ragadd meg a kegyelmet, és menj tovább. Ézsaiás 44:3. Mondok egy szellemi dolgot ezzel a maggal kapcsolatban. Ézsaiás 44:3. Mert vizet öntök a szomjúzóra, folyóvizeket a szárazra, kiöntöm szellememet a te magodra, áldásomat a te csemetéidre, és nevekednek, mint a fű között, és mint a fűzfák vizek folyásainál. És azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, hízelegve Izrael nevét említik. Amen. Mi történik ebben a összefüggésben? Megprófétálta Ézsaiás, hogy vizet önt a szomjúzóra. Tehát hogyan jön be a magodra a segítség, az áldás? A szomjúság. Hogy öntöző legyen az, ami a tiéd. A magra jöjjön egy öntözés. A Szent Szellemnek a működése. Hogy a Szent Szellem jelenléte ott legyen az életedben. Hogy megtartsa azt, amit már tudsz. Hogy megtartsa azt, amit tudsz. Hogy növelje azt, amit van. Amen. Mi a második? Folyóvizekre, a szárazra. Fantasztikus. Fantasztikus. Folyóvizeket a szárazra. Ne idegeskedj, hogyha úgy érzed, hogy a magot kiszárad. Mert Istennek ez a terve, proféciája, hogy folyóvizeket önt a száraz helyekre. Amen. Ha van magod, Isten majd ő gondoskodik arról, amen, hogy amit ők megcsinálta, az föl legyen nőve. Csak azt kéri, légy szomjas. Halleluja. Légy radikálisan szomjas. Légy olyan szomjas, mint aki a pusztában van 40 évig, és még nem ivott normálisan vizet. Amen. Légy olyan szomjas, akiről mindenki látja, hogy szomjas. Mindenki, az egész föld bolygó. És Isten fog segítségül jönni olyan módon, ahogy nem is várod, olyan kiöntéssel, olyan bőséggel, mint a folyó vizek. Amen. Tehát először először vizet önt, aztán folyó vizeket hoz. Dicsőség az Úrnak. Ne kontrolláld be az aratás gyülekezete mekkora lehet. Ne kontrolláld azt be, hogy neked mekkora áldásod lehet. Ne kontrolláld azt be, hogy gyerekedből mi lehet. Isten önti rá a vizet, majd Isten vize elindítja. Felnöveszti, gyökereteket lesz alul, fölül meg gyümölcsöd. Amen. Kiöntöm szellememet a te magodra. Amen. Mire jön az áldás? Mire jön a szellem? Mit keres a szellem? A folyóvizek mit keresnek? Magot. Amen. És benned van a Krisztus magja, dicsőség az Úrnak. Benned van az a mag, amit Isten meg akar áldani. Amen. Halleluja. És áldásomat a te csemetédre. Dicsőség Istennek. És növekednek, mint fű között. Mint fűzfák vizek folyásainál. Amen. Istennek ez a terve, hogy mindened, a fű azok az embereket jelölik. Az emberek között föl tud növekedni. Amen. Mert vizet öntök a szomjúhozóra. Kire önti a vizet Isten szelleme? Rám, amen. Valaki már hitben van. Rám, mondjad rám. Miért? Mert szomjas vagyok. Amen. Én valóban szomjas vagyok, hozzám egy pohár vizet, légy szíves. Tehát Istennek az a terve, már beteltem ez az igen. Tehát Istennek az a terve, hogy szomjas legyél. Szomjas legyél Istenre. Csak fogalmazd meg egy mondatban. Uram, szomjas vagyok rád, adj vizet a magomra. És működik. Nem kell ezt túlkomplikálnod. Nem kell túlkomplikálni. Csak ezzel foglalkozz a magoddal. Mert a sátán is foglalkozni akar a magoddal. És előzd meg őt. Amen. A szellemi harcok, ez az első nagyon fontos szellemi törvénye. Így ütök először.
Amen.
Nem ő üt és majd visszaütök, én ütök először. A második törvénye, hogy nem össze-vissza vagdosok, hanem céltudatosan, fölkészülve, oda ütök, ahova kell. A harmadik törvény, amíg ütök, addig magammal úgy foglalkozok, hogy megfeszítem a világtól, megfeszítem a világ kívánságaitól, hogy amikor csinálom, akkor nehogy kudarc érjen a harmadik, negyedik menetbe. Ez a három törvényszerűség nagyon fontos. Én ütök először. A második. Úgy ütök, hogy tudom, hogy hova kell ütni. Tehát fel vagyok készülve a csatára. A harmadik pedig, hogy megfeszítem a testi gyarló dolgaimat. Hogy tudjam azt, hogy a harmadik menetben nehogy elgyengüljek, hanem a harmadik menetben olyan ütést csináljak, hogy én győzök. Amen. Fontos az, hogy a szellemet föl akar gerjedni az ördög minden munkájával szemben, a magod miatt. Mert a kegyelem nem fog tudni áradni, hogyha a magodra nem vigyázol. Ugyanis a kegyelmet teleket kell felnöveszted az életedben. Úgy, hogy olyan hozzáállásod van, hogy ágysz, akarsz, szomjas vagy arra, hogy nőjön rajtad a kegyelem.